a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hollandia került terítékre, és hogyha adózás és Hollandia, akkor szerintem mindenkinek a dupla ír-holland szendvics jut eszébe, hát majd meglátjuk, hogy ez még falható, adnak-e még ilyet a büfében, vagy mi a helyzet. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát csak ugye ne vegyem a kedvedet el, már nem nagyon van. Már nem nagyon van, de már megbeszéljük, mi volt ez.
Jó.
Viszont az elején érdemes egy pár szót beszélni Hollandiáról, arról az oldalról is, hogy hívjuk egyszer Netherlandsnek, egyszer hívjuk őket a hollandokat Dutchoknak, meg egyébként hollandoknak is hívjuk, hogy mi ez a 3-1 Netherlands, Dutch, Holland, hogy ez nem tudom mennyire van meg, hogy Holland, a Hollandia, ugye mi Hollandiának hívjuk, de Holland valójában csak egy tartomány, és ők ezzel ellen olyan szempontból, hát nem, ezzel szembe mennek, mert Netherlandsnek hívják, ami ugye mélyföld, és hát ebből ez ma már az ország neve, tehát nem Hollandia, mi Hollandiának hívjuk, de ez nem helyes, és Dutchoknak pedig egyébként őket az angolok hívták, de ez kísértetiesen egyben mosodik a Deutschal, ami német lenne, de valahogy az angolok ezt, tehát a németek aztán ebből valahogy kikerültek, és ők lettek a germanek, és így lettek a Dutchok a Dutchok. Tehát ez egy ilyen furcsa hármas.
Igen.
Hogy
mindez spanyol-német alföldön.
Igen, átugorva a Franciaországot.
Igen.
Ez a legszebb, és ezzel tulajdonképpen el is jutunk egy csomó kuriózumig, de a lényeg annyi, hogy ez egy 41.000 négyzetkilométeres ország, 17,4 millió lakossal, amiből egyébként valójában 8.000 négyzetkilométer víz, tehát 33.000 négyzetkilométer szárazföldről beszélhetünk. De azért így kora reggeli matekban azért ki lehet számolni, hogy mi 93.000, most majdnem egy három vagyunk, hogy mekkora a népsűrűsége. Tehát harmadakkora területen vannak majdnem kétszer annyian, tehát ugye azért el lehet képzelni, hogy ez Magyarországnak mit jelentene, így kora reggel. Tehát most ebből Amsterdam 2,5 millió, Rotterdam másfél. Most ami még érdekesebb, hogy a területnek, és hogy ez a Netherlands műből ered, igazából a terület 26%-a tengerszint alatt van, és 21%-a lakosságnak ezen a területen él. Tehát azért ez elég ijesztő, így a globális melegedésnek a kezdetén, vagy a már egy előre haladt állapotában, fenne tudja, mit mondanak a tudósok. De ennek egyébként mókás ilyen, hát ilyen ága, hogy Magyarországon is most már kezdenek megjelenni a holland letelepedők. Tehát nem mondom, hogy Hollandiát el fogják hagyni a hollandok, de azért úgy tűnik, hogy egy kicsit Magyarország is népszerűbb kezd lenni. És leginkább, ahogy én olvastam, nyugdíjasok jönnek ide, mert szerintem Hollandiából a kapott nyugdíjuk nálunk adómentes, és az nem olyan rossz. Tehát a történelemben átugorva itt azért nagyobb korszakokat is, elnézést, hogyha valakit ez érdekel annyira, 1579-ben az Utrecht Egyesüléssel jön létre 7 tartományjal a Netherlands, és hát gyakorlatilag ezzel meg is kezdődik, szinte fejest ugranak a 17. századi holland aranykorba. Ennek egyébként a legnagyobb, hát a legnagyobb példa, vagy a legjobb példája a Holland-Kelet-Indiai Társaság.
Bizony, ami a világ első részvénytársasága volt, és irtózatosan nagy méreteket ért el.
Azt mondják egyébként, így, ahogy az ember utána olvas, hogy a mostani nagyok előre köszönnének nekik.
Igen.
Tehát az Apple-nek körülbelül, az Apple mai értéke körülbelül 10%-a annak, amit a Holland-Kelet-Indiai Társaság 200 éve alatt, tehát így elért súlyban, hogy csak úgy lássuk, körülbelül 4700 hajóval dolgoztak, de a fölött is volt, és hát rengeteg helyen ott voltak, szóval ők borzasztóan nagyon...
Olyannyira, hogy bár részvénytársaság volt, de volt saját hadseregük is, én olvastam róluk elég sokat, úgyhogy Úgyhogy hát ez, van, aki, vagy... akit ez érdekel, az, az ássa bele magát a Holland-Kelet-India Társaság történetében, mert nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy miért tudtak ekkorára nőni, meg hogy hogyan működtek, meg hogyan lett végük, mikor az angolok rájöttek, hogy nem jó helyen vannak, igen.
Igen, igen. Na most egyébként, hogy volt Nyugat-India is, de, de azok, tehát például New York is nekik köszönhető. 1624-ben a Nyugat-Indiai Társaság, amik messze nem volt ilyen sikeres osztály. Tehát azt lehetett látni, hogy az a holland, holland aranykor az, az, az nagyon-nagyon masszív volt. Akkor jött létre, hát őket tekintik egyébként a legelső valódi kapitalista országnak, a legelső tőzsde is így, ahogy mondod, Amsterdamban volt. És itt volt egyébként az első tőzsdei krach is 1636-37-ben a tulipánnal. Tehát volt itt minden, de azt látszik, hogy, hogy ezek a fejedelemségek összeállása után itt nagyon-nagyon-nagyon robbanásszerű fejlődés jött, de, amik hát aztán végigment az évszázadokon keresztül. A 1815-ben lett királyság, akkor aztán össze közel együtt Belgiummal, aztán később különváltak. Az első világháborúban semlegesek, inkább az volt az oka, hogy így tudtak állítólag a németek, németeknek a németeknek beszállítani az angol blokádon keresztül. Tehát így ez volt az üzleti, de itt is kereskedtek. 1940-ben már nem kereskedtek, mert a második világháborúban elfoglalta őket Németország, tehát azt már rövidre zárták. És igazából 51-ben indul el az európai újbóli szereplésük, ahol belépnek az Európai Szél és Acél Egyezménybe, tehát EU-alapítókról beszélünk, 2002 óta pedig eurójuk van. Na most a művelhető területük földrajzilag az kb. 50%, és ezen a világ leghatékonyabb mezőgazdaságát működtetik. Az USA után a világ második legnagyobb agrárexportőréről beszélünk. Szóval azért, hogy itt is érezzük, hogy van mit tanulni tőlük, tehát elképesztő hatékonyak. De ásványi kincseik is vannak egyébként. A földgáz, ami a újkori történelmüknek a legkiemelkedőbe, a groningeni gázmező, amelyik a világon egyébként top 10-es, tehát ez egy elég komoly dolog, és róluk nevezték el ezt a Dutch disease, ez a holland betegséget közgazdaságilag, igen. Amikor az történik, hogy egy energiában gazdag ország devizája fölértékelődik, és ezzel gyakorlatilag versenyképtelené teszi
minden mást.
A normál, így van, normál exportját, és ez az exportképtelenség a korábbiakhoz képest az munkanélküliséget és gazdasági visszaesést okoz. Tehát ez egy tanulságos történet az ő részükről. Most a gazdaságok világban világszinten érve top 20-as, tehát olyan 17-18 körül vannak, az EU-ban meg 5-ösök, tehát Angliával, amikor benn voltak, akkor még 6-ok voltak. De hát előttük Németországban, most Anglia nélkül Franciaország, Olaszország és Spanyolország, de hát ezek területükben is tudjuk, hogy mekkora nagy országok. Azt is tudjuk, hogy Rotterdam Európa legnagyobb kikötője, tehát Rotterdam hihetetlen erős kereskedőváros. Azt látni kell, hogy a kereskedéshez kapcsolódóan az összes iparág jelen van, tehát a bankok, biztosítók azok azért messze híresek. De van nehéziparuk is, tehát a Ruhr-vidék hátoldalában jelentős nehéziparuk is van, ahogy én ezt láttam, ez már azért indiai kézben van döntő, de van, tehát látszik azt, hogy nehéziparuk is volt, tehát egy nagyon, nagyon komplex gazdaságuk van, de mégis a meghatározó az agrár és az élelmiszeripar, szóval azt azért elmagyarázni nem nagyon kell, hogy melyek az igazi holland húzónevek. De most nem csak a sörre gondolok, de egy sajtókező minden van, de egyébként elképesztő az az innováció is, ahogy ők ezeket az iparágokat működtetik. Tehát lassan már föld sem nagyon kell, úgy tudnak ilyen különböző üvegházakban zöldségeket termelni, szóval valami elképesztő, amit ők csinálnak. Az energiaiparuk szintén, tehát energiaexportőrök, vagyom a vegyiparuk is, tehát a Royal Dutch Shell és így tovább, tehát egy csomó nagy cégük van, és egyébként járműiparuk is van, hogy csak így megemlítsük, a DAF-val például, tehát a DAF ez egy holland cég, de Magyarországon azt mondja, elég sikeres.
Igen.
Na most az adózásuk az nem, de tehát az összességében első ránézésre, tehát az ilyen színesebb sztorikat kivennénk belőle, az ijesztően magas, mert 39,3% az OECD-hez képest, tehát a text to GDP, ami tényleg nem kellemes, mert 33,8%, tehát majdnem 6%-kal vannak a OECD átlag fölött, de ez azért a látszat, de ha végigmegyünk a fő adókulcsokon, akkor lehet látni, hogy miből ered ez. Az áfájuk az 21%, tehát azért az nem kevés, de egyébként mi azért ezzel boldogok lennénk.
Bizony.
Így van, tehát a társasági adójuk az 25, de gyakorlatilag van egy 15%-os alsó határuk. Ez egy csökkentés volt, mert korábban 25-től jöttek le, és ez 245 000 euróig érvényes. Tehát egy két kulcsos társasági adójuk van. A helyi adójuk nincsen, az SZIA-juk az összességében elég ijesztő, tehát azért sávosan fölmegy majdnem 50%-ig, 49,5%-ig. Uh-huh. Tehát Hollandiában SZIA-zni azért az nem annyira egyszerű, bár érdekes, én annyiszor hollandokkal beszéltük, ezt annyira nem élik meg negatívan, tehát a közterviselésnek azért itt van egyfajta pozitív háttere. Az egyébként ezt én jónak tartom, de az adójukon lehetne mit csiszolni. De most érdekes az, hogy mennyire most még rámegyünk ezekre a szendvicsekre, meg a sajátosságaikra, amit egyébként most a BEPS-el füstölnek ki, hogy például marha érdekes, ugye tudjuk azt, hogy a kávéházakban vannak ezek a speciális kávé, ezek a marihuánával, meg egyéb ezekkel is. De gyakorlatilag több száz ilyen kávéház nyitott, a működésüket nehéz megítélni, mennyire jól működnek, de korábbi évek statisztikáiból lehet látni, hogy ez kb. Évi 400 millió euró adóbevételt jelentett nekik. Tehát azért ez egyébként egy marha érdekes dolog, nyilván nem ennek az adásnak a témája, hogy mit jelent az, amikor ezeket a soft drogokat valamilyen szinten legalizálják, mekkora bevételt, tehát nem költenek rá az üldözésre, hanem valójában bevételt hoz. És ez hát számoljuk ezt a 440 milliárd forint per év. Tehát azért ez egy elég jelentős bevétel. Ezzel nyilván nem azt akarja ezenben mondani, hogy hajrá, és itt is csináljunk ilyen kávéházakat, de az ő sok oldalúságukat azért jellemzi, hogy bizonyos helyeken nyilván nagyon komoly szabályokkal, de ezek a dolgok működnek, és ilyen hatékonysággal. Tehát azért ez elég érdekes. Most a szendvics, amit mondtál, ez gyakorlatilag ez egy kétarcú adórendszerű ország, valójában pont erre a holland aranykorra visszavetítve, hogy ezek a különböző kereskedő és nem letelepedett cégeknek nagyon komoly kedvezményeket nyújtanak, illetve a különböző osztalék és egyéb ilyen royalty kifizetésekre nem minden esetben van forrásadó. És az, amit a szendvicset mondtál, ez gyakorlatilag az ír-holland szendvics volt, ami azt jelentette, hogy az ír cég fizetett osztalékot adómentesen a hollandnak, a holland neki fizette máshova, ahova nem kellett, vagy visszafizette egy ír cégnek, amelyik már nem Írországban volt letelepedve, és ez volt az amerikai multiknak az első igazi adómentes modellje, az azt hiszem kb. 100 milliárd euró került így ki adózás alól ezzel a szendvics modellel, ami alapján egyébként indult el később a BEPS, tehát ettől lett mindenki ideges, mikor látták, hogy milyen nagyságrendben fut ez a modell. Írország egyébként olyan szempontból még a lapot húzott a 19-re, mert ők azt csinálták, hogy utána megcsinálták saját maguk azt a fajta kedvezményrendszert, hogy már a szendvicsek kellett. Tehát
aha, összerakták maguk, igen.
Így van, összerakták maguk, ez tipikus ír egyébként, tehát ők látták, nincs akik erre szükségük a hollandokra, és őket ki is ejtették ebből a sztoriból. De ettől függetlenül Hollandiának ez a fajta kedvezményrendszer nagyon-nagyon sokáig megvolt, és a BEPS-el most ezekkel a korlátozásokkal, tehát maga az a Base Erosion Profit Shifting OECD policy és az e körüli történetek teszik rendbe ezt, vagy zárják le ezeket a kiskapukat. Tehát furcsa, hogy ilyen Jánusz arcú, ilyen kettős arcú az adórendszere, mert egyrészt látjuk azt, hogy egy OECD átlag fölött lévő ország magas adójövedelekkel, de vagy adóbevételekkel. Másrészt meg azt is látjuk, hogy ez az ország olyan lukakat kínálgat, ami egyébként óriási luk tud lenni egy adott másik országnak. Tehát gyakorlatilag Hollandiának ez a kettőssége megvan. Hollandia ma is egyébként nagyon érdekes holding központ, de nagyon, rengeteg megoldása Hollandia nagyon-nagyon jó. Tehát a Benelux államok egyébként arra megyünk most tovább, vagy aztán szeptember végén visszamegyünk Németországra a választások kapcsán. Fogjuk látni, hogy ezek az országok azért ebben viszonylag közös gondolkodások, de a hollandok a legbátrabbak. Luxemburg a pénzügyi központjával, meg a speciális holdingjával fogjuk látni, ebbe előtte van, de a Hollandia sincsen lemaradva a kereskedéssel. Szóval azért a Hollandia ilyen szempontból nagyon meghatározó adótervezés volt. Egy baj van vele, mint egyébként a Benelux-ek, hogy nagyon drágák. Tehát Hollandiában lehet, hogy az ember elér valami adómentességet, de hogyha megnézi, hogy nem a működési költségét egy ilyen holland cégnek, az egyáltalán nem olcsó. Uh-huh. Tehát nagyon ilyen szempontból Hollandiával ez a helyzet. Én így gondoltam elmondani Hollandiáról adójogi oldalról, szerintem a Botonnak lesz bőven témája politikai oldalról, mert ott is érdekes a Rutte úr és egyéb történetek. De a Hollandia mindenképpen számunkra szerintem egy mintaország. Én elsődlegesen a mezőgazdaság okán látom ezt. Tehát én nagyon szeretném azt látni, hogy körülbelül olyan mezőgazdasági technológiákat alkalmazunk, tehát ilyen üvegházak, melegházak, ahol az év 12 hónapjában bármikor bármi.
Hát van holland nemzetiségű agrár nagyvállalkozó Magyarországon, úgyhogy
van,
igen, van kitől tanulni, igen.
Van, igen, de még azt hiszem, az még inkább csak az export-import, tehát még a VOC korszak, de majd lehet, hogy jön a technológia is, és akkor van mit tanulni.
Okay. És végül egy kis színes, azt írja a hallgató, a holland nyelv olyan, mint amikor egy részeg angol tengerész németül hát próbál
beszélni. Igen, ezt sokan mondják, hogy nagyjából hangzásra ilyen nyelvtanulag nem biztos.
Voltak egyébként, mert a hollandot is állítok, azt mondják, hogy Woodlandből hozták ki, hát az nem tudom, mennyit kell inni. De
és mit? Igen.
De ennyi. De
köszönjük.
Zoli, nagyon köszönjük, szép napot neked.
Sziasztok.
Szia. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk, és megyünk tovább hírekkel.
Méghozzá rövid hírekkel, így van.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, hát kicsit körülnézünk itt Hollandiában, ugye Mark Rutte neve ismerős, ugye a miniszterelnök, a holland fickó, de hát ilyen európai összefüggésekben hallottuk őt nyilatkozni, azt, hogy Hollandiában éppen mit csinál, azt majd elmondja nekünk dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát egy picit arra készülök, hogy Zolinak ezt a mintaország benyomását színesítsem. Szerintem, ha megvizsgálunk egy országot elég közelről, akkor mindig felüti a fejét a gyom.
Igen.
Hát ez nincs más, hogy Hollandiával sem, tehát ugye itt vele se kivételezzünk. Mark Rutte most egyébként éppen azzal foglalkozik, hogy egy januárban bedobott törülköző után, amikor egy nagy gyermektámogatási botrányban megbukott a kormánya, előrehozott választásokat kellett kiírni, és most ezt próbálja újra összerakni, hogy kabinetje tartósan tudjon működni egy újabb ideig. Ugye Merkel távozásával ő lesz Orbán Viktorral együtt a két legrégebben az Európai Tanácsban jelenlévő kormányfők egyike, tehát valóban egy régi motorosról van szó a szakmában, alig, hanem most is sikerül neki az egyre inkább fragmentált holland politikai térképen egy koalíciót összehozni, most azon dolgoznak, hogy ne öt párt legyen benne. Tehát ez a kihívás szintje. hogy miben lehet megbukni, és miben nem? Szerintem ez nagyon izgalmas. Amiben megbukott a kormány, az arról szól, hogy körülbelül 26 ezer családtól a családi támogatásokért, családi pótlékért illetékes ügynökség visszakövetelt komoly euró ezreket. Uh-huh. És kiderült aztán parlamenti vizsgálat, bírósági vizsgálat, különböző kormányzati szervek egymást feljelentették, lemondó pénzügyminiszter, aki a felügyelőminiszter volt ebben. Tehát tényleg nagyon hosszan húzódó botrány volt, hogy most diszkriminatívan kérték vissza, amellett, hogy jogellenesen. A lényeg, hogy egy elég bonyolult rendszer volt, és valóban lehetnek benne fiktív, meg nem fiktív elemek is, de politikailag eldőlt az ügy, hogy ez egy hibás történet volt, és ezzel hollandokat megkárosítottak, úgyhogy távozott a kormány. Tehát egy ilyen dologban meg tudtak bukni, úgyhogy egyébként különböző ilyen helyi kifizető ügynökségek vezetője van, amelyik börtönbe került effektíve, tehát nem csak arról van szó, hogy beszélünk arról, hogy volt valami igazságtalanság, hanem van, amikor a végére is járnak ennek a történetnek. No, ebben sikerült tehát megbukni a januárral a kabinetnek. Amiben nem buktak meg, pedig a szomszédországban, Szlovákiában sikerült, és tegnap este direkt megnéztem a magyar Google keresővel, egy darab találatot dobott föl. Most nyáron, júliusban gyilkolták meg a fényes Amsterdam utcáján az RTL stúdiójából kisétával az egyik legnagyobb oknyomozó holland újságíró.
Bizony, igen. És az a furcsa, hogy ez így elment a magyar sajtóban. Én is, amikor készültem erre a beszélgetésre, ezt a hírt olvastam legnagyobb megdöbbenéssel. És utána folytatódott Molotov koktélos támadással is újságírók ellen, pedig hát ugye ott úgy tűnik, hogy azért valahogy ilyen rendezettebb és nem ilyen vadkeleti viszonyok vannak.
Hát és mihez képest, mert ugye Tim Fortuyn szintén meggyilkolták 2004-ben, aztán a rendezőt Theo-t, amikor, ha jól emlékszem, biciklin szúrták le, tehát az is valami csúnya atrocitás volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy betörténnek nagyon komoly széphangossága a high profile gyilkosságok az országban. Na most az, hogy gyakorlatilag úgy képzelik ezt a Peter de Vries-t, mint ha Juss Lászlót és Friderikus Sándort egybe gyúrnánk. Tehát egy igazi ilyen bűnügyi, kökemény riporter, 17 éve saját adás, a lényegében a eltűnt személyektől a drogbárokban át mindenkivel is leült, csinált interjút, derített bűneseteket, és főleg a specialitása a lezárt, de megoldatlan ügyeknek a további tele volt. Tehát egy ilyen kvázi azért igazi jó fiú. És ő most egy koronatanú mellett hárman lettek volna a bíróságon az egyik legnagyobb kokain perben, tehát egy igazi jó kokain mafia perben. Egyrészt a testvére az elfogott drogbárónak, akit 2 éve megöltek, másrészt az ügyvédje, akit szintén megöltek már azóta, és hát a harmadik ember volt Peter de Vries, akit most hát 5 lövést adtak le rá, ebből egy a fejébe ment, tehát gyakorlatilag néhány napon belül belehalt a sérüléseibe. Későbbi felvételeken azt is látni, hogy ezen az utcán, ahogy sétált ki az épületből, 2 ember utána szegődik, nyomába szegődik, nem ők lövik le, hanem ők végül csak telefonon videózzák, és miközben mindenki másod sikít a szaladgál és segítségért, mert 2 teljesen azonos módon felöltözött ember telefonnal körbe kamerázza, majd azonnal a YouTube-ra fel is töltötték ezt a felvételt, amit azóta persze eltávolított. Tehát egy nagyon-nagyon szervezett módon végezték ki ezt az oknyomozó újságírót, és hát azt hiszem, hogy erről értemes beszélni. Tehát ez nem egy olyan történet, amit más országokban megúsznának itt. Este 11-kor mondott egy televíziós beszédet Lütte, és ezzel vége is a politikai értelemben a történetnek, persze veri a hullámokat, de biztos nem fog megbukni a kormányzat.
Hát akkor ez azért is furcsa, mert északi szomszédunknál, ugye, amiről többször beszéltünk, mert a Kucsiáv gyilkosság, az föl csúszamlásszerű politikai változásokat okozott. Igen, és hasonló ügyben nyomozó újságíróról van szó.
Bizonyos szempontból igen, de ott ide kormányzati szálak voltak. Tehát azért a szlovák történet az alapvetően arról szólt, hogy a Fico körüli emberek, a miniszterelnök körüli emberek tengermélyen érintve voltak ebben a maffia történetben. Itt nem látni kormányzati érzékenységet a kokain báró körül, csak annyit, hogy nem tudták megmérteni az oknyomozó újságírót másokkal együtt se. Tehát ha így Európa térképére ránézünk, és azért egy pillanatra emlékezzünk meg erről, tehát Viktória Marinova Bulgáriában 2018-ban a teljes Liebdo, ugye Franciaországban. Van itt 2021-ben egyébként egy másik görög újságírónk, akit szintén szervezett bűnözőt végeztek ki, Georgios Karavajaz. Máltán ugye az ügy az éppen most ér, még csak olyan szakaszban, hogy a politikai kitettségét végre feltárják, a Daphne Galiciának a 2017-es meggyilkolása. Nem tudom, hányan emlékeznek, de 2015-ben Lengyelországban is agyonvertek egy újságírót, egy bowling szalon fürdőszobájában, Lukasz Masiakot. És hát lehetne folytatni a sort. Tehát hogy nem arról van szó, hogy nem gyilkolnak meg újságírókat Európában és Hollandiában is. Tehát azért ezt szerintem így érdemes megidézni, hát a hollandoknál politikai gyilkosságtól minden másig is láttunk, tehát eseményeket. Mindez úgy, hogy egyébként tehát a szélsőséges pártok a maguk módján ugyanúgy nőnek, csökkennek. Ugye Magyarországon ismert a Wilders pártja, hiszen ő maga is rendelkezik minden hír szerint Magyarországon ingatlannal, többször adott interjút magyar médiának. Az ő pártja most az előrehozott választáson egy picit gyengében szerepelt, de van egy másik párt egy új vezetővel, aki viszont hát újra egy kifejezetten euroszkeptikus kilépéspárti holland párt, aki egy picit felhozta magát. Tehát érdekesen változik ez a politikai tájkép, és zöldek, konzervatívok, keresztény demokraták különböző koalíciókban váltogatják egymást. Két mondat még, hogy milyen botrányok vannak. Az egyik botrány, ami most foglalkoztatja az amsterdamiakat, az, hogy a Blackstone és ingatlan leányvállalatai jelentések szerint 328 ingatlant is üresen tartottak az elmúlt időben Amsterdamban, ahol a szociális törvények megkövetelik, hogy hát lehetőleg fél éven belül valamilyen módon tedd a lakásodat lakhatóvá. Úgyhogy itt most erről folyik nagy cikkezés, hogy lehet az, hogy 328 lakás is üresen áll. és ez micsoda dolog, és hogyan lehetne ezt máskor ügyesebben szabályozni. Tehát van egy ilyen szintű szociális érzékenység, hát a másik a szokásos adatérzékenység, mert kiderült, hogy a ClearView amerikai programját többször is használhatta a holland rendőrség arcfelismerésre. És ugye itt azért kifejezetten érzékenyek az ilyen dolgokra, ráadásul van egy koffer, amit megvásárolt a rendőrség, ezt pedig le is tagadta annak idején a rendőrfőnök, hogy nincsen ClearView hozzáférésük, úgyhogy most ebből van egy szép kis beszélgetés, hogy akkor most ez a 200 request, ami viszont a ClearViewnek látszik a logjában, az egész pontosan hogy került oda. Hát azt hiszem, hogy ezt Pegasus ügyben más országokban is fel lehetne tenni meg.
Abszolút.
Zajlik ez a kérdezősködés, hogy nekünk nincs meg az a szoftver, csak logolt minket. Hát ez már csak ilyen. Úgyhogy hát politikai értelemben a minta szerintem messze van, de hát
igen, igen.
Az életüket, és hát az élet meg termeli a váratlan és rendkívüli dolgokat.
Nagyon klassz, hogy beszélgettünk erről, igen, amikor ilyen kicsit bezeg országként gondolunk a hollandokra.
És akkor aztán kiderül, hogy
néha
mi minden
elővehetjük folyamán. Majd igen ezt a beszélgetést, és vissza lehet hallgatni. Botond, nagyon köszönjük, szép napot neked.
Minden jót,
előtt. Szia! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Hollandiáról.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.